Köszönjük szépen Fekete Zoltánnak, Báta Szék és Könnyéke lelkipásztorának a szolgálatot. Tavaly ősszel hanem több látogatásra volt lehetőségem a Tolnai Egyházmegyébe. Innen is köszönöm Esperes úrnak, hogy addig kopogtatott, míg ebből valóban több mint egy tucat gyülekezetnek a látogatása lehetett, és talán az egyik legkisebb gyülekezet péntek délután, korán sötétedés, Alsónyéken, az volt az egyik legmeghatározóbb tapasztalatom vagy élményem. Egy kicsi templom, de mégiscsak tele templom, apró gyerektől egészen az idősekig, akik természetesen ott vannak, és az úrasztalától szolgálva, anélkül, hogy terveztem volna, ismerjük a lelkipásztorok ezt, a föltesszük a költői kérdést, aztán ha válaszolnak, akkor meglepődünk. Aztán vannak, akik még nem tudják a protokollt, és amikor arról beszéltem, hogy a napi ige az milyen fontos lelki táplálék, és hogy kezdjük a reggelünket, az idősek, a középkorúak, a kávéval, a tejával, akkor egy 7 éves fiatalember jó hangosan azt mondta, hogy anya nekem minden reggel szendvicset csinál. Mondta, igen, ez nagyon jó, de hát ugye nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is van szüksége táplálékra. Majd Levi folytatta, megtudtam, hogy Levinek hívják, mondta, hogy igen, anya mondja, hogy minden nap olvasni kell a Bibliát. Úgyhogy akkor már így jó voltunk, úgyhogy aztán Levivel egy ilyen dialógikus prédikációba mélyedtünk el, és ez a kedves 7 éves kisfiú arról szólt, hogy ott Alsónyéken, ahol bizony annyiféle aggodalom lehet arra nézve, hogy mi lesz itt 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, ott is megszólal az Istennek az igéje, megszólal az a belső hang, és ott is van lelki táplálék, és Zolival nagy tiszteletű ural egyek vagyunk ebben a napi ige fölötti örömbe, akik ma reggel ezt elolvasták, még idefelé menet, bízom benne, hogy érezték azt, hogy megdobbant a szívük, hogy na, ez most pont nekünk szól. És ezt a légkört szeretném, ha itt lenne közöttünk, nem, senkit sem krízis menedzsmentre hívtunk. Senkit sem azért hívtunk, hogy most már azért csináljon valamit, mert holnap már nem lesz gyülekezet, vagy holnap már nem tudja fölvenni a lelkipásztor a fizetését, vagy holnap már a parókia tetejét lefújja a szél, és most már csináljon valamit, mert egyébként az Esperes úr, meg a főgondnok úr, meg a püspök úr megharagszik. Van ez a mentalitás, és ez nem indokolatlan. A mi egyházunkban én az elmúlt év megrendítő eseményei után nagyon sokat gondolkoztam erről, hogy mi vezetők mennyiben járulunk hozzá ahhoz, hogy bármikor bárkit meghívnak a Rádaja utca 28-ba, azzal indul, hogy raportra rendelt a püspök. Miközben testvéri beszélgetésre hívja. Mert hogy bizony sok félreértés van a körül, hogy mit is jelent vezetőnek lenni, meg vezetetnek lenni, és ezért szeretném ezt a félreértést itt rögtön az elején nagyon egyértelműen eloszlatni, hogy semmifajta krízismenedzsment és semmifajta egyházfegyelmi jellege nincs a mai együttlétünknek. Örülök, hogy együtt lehetek a Zolival, nagy tiszteletűrral az áhítat mondani valójában, hogy minden növekedés, minden áldás a mi világunkban az mégis. De így mondtad, hogy annak ellenére az mégis áldás. Tehát, hogyha abban a gyülekezetben lelki növekedés van, ahol egyébként laknak 1 millióan, és 1,5 millióan az 1 millióból már reformátusnak vallják magukat, és lelki növekedés van, az is kegyelemből van. Az sem magától értetődő. És a lelki növekedést, azt meg kell különböztetnünk, meg a lelki közösséget meg kell különböztetni attól, hogy hányan vagyunk, meg hogy milyen a társadalmi feltételrendszer. És ez fontos, hogy tudjuk, hogy az áldás az egy 7 éves Leventének a szavában is megnyilvánulhat. Gondolom azóta azért nem minden péntek délután van tele a templom, de ott mégiscsak történt valami, ami azt mondja nekünk, hogy az Úristen ott van jelen. Ott van jelen az életünkben, ahova hívjuk, ahova beengedjük, és ahol szolgálunk. És hogy ő meg fogja mutatni azt, hogyha nem így kell, és nem ezt kell csinálni. ez a lelki része, ez legalább olyan fontos, hogy azt is mondhatnám, ez az elsődleges. És aztán utána természetesen vannak számok, van költségvetés, van zárószámadás, van egyházfenntartói járulék, meg persejpénz, ezeket össze lehet adni, ki lehet vonni, el lehet osztani, ezekből mindenfajta következtetésekre lehet jutni. De anélkül, a lelki dimenzió nélkül, hogy engem az Úristen ide küldött, ebbe a szolgálatba állított, és nekem itt hűségesnek kell lenni, akkor is, ha minden évben 2-vel, vagy 12-vel, vagy 22-vel kevesebben lesznek a választói névjegyzékben, anélkül, a lelki bizonyosság nélkül nincs értelme arról beszélni, hogy milyen teendőnk is vannak egy gyülekezet életében. De ebben a lelki bizonyosságon belül igenis a számokat is érdemes elemezni, és ha a számokat elemezzük, akkor mindenképpen előre bocsátom azt, hogy nem a számok döntik el, hogy van-e áldás a munkánkon, vagy nincs. Azok jelzés értékűek, de azoknak rengeteg vonatkozása van, és éppen a tolnai tapasztalataim, azok, nem először jártam már ott, meg a vidéki Magyarországot nem csak ismerem, hanem én magam is ismerik ezt a testvérek, mikor az ember csak 14 évig él falun, aztán még él 50 évet, és mégis azt mondja, hogy én vidéki vagyok. Tehát attól, hogy 50 éve városokban élek, attól még vidéki vagyok, mert így nőttem föl, tudom, hogy mit jelent takarni menni, meg kaszálni, meg azt is tudom, hogy milyen, amikor hajnali 4-kor a bányászok felszállnak a buszra, és elmennek a Farkasjuki bányába, meg az ózdi kohászati művekbe, és hogy ez ott van az embernek a zsigereibe. Tehát olyan dolgokról beszélek, egy pici kis gyülekezetnek az életképességéről, Nekézseny, a szüleim szolgáltak ott 25 éven keresztül, az összesen 900 lelkes falu, ezen belül egy református többségben néhány százan ott eltartják, nem csak eltartják a lelkipásztort, hanem kisugároznak nagyobb városok felé, meg nagyobb helyek felé is. Tehát nem a számok a döntőek, még akkor is, ha ezeket elemezzük, és ha van áldás, az kegyelemből van az úgynevezett nagy gyülekezeteknél is, és ismerek olyan nagy gyülekezeteket, ahol minden szám rendben van. Oda mész, és fölveszed a nagy kabátot nyáron, mert hideg van lelkileg, hidegség van. Menedzsment van, lelki közösség meg nincsen. Na, az is egy nehéz helyzetben levő gyülekezet. Vagy az a nehéz helyzetben levő gyülekezet. Tehát ezt a relativizálást azért hozom, hogy senki se úgy érezze már, hogy így becitáltuk, mert most akkor nem tudom mi lesz, hanem azt szeretném, ha éreznétek, hogy együtt vagyunk. Együtt vagyunk, és együtt szeretnénk gondolkodni, és ez nem jelenti azt, hogy nem kellene, és Tollának most már ez az utolsó köszönet, hogy valóban ott évek óta komoly írások is születnek arról, másütt is természetesen, most ezeket olvastam, mert ők küldték el, arról, hogy mit is jelent nehéz helyzetben lenni, és Tolna nem csak egyházi szempontból van a számok tekintetében nehéz helyzetben, hanem demográfiailag is, egyébként a népesedés, a népmozgalmi adatok tükrében is ott van ez a, ugye most valami ott az atomerőművel ottan indul, meg készül, de ennek legalább annyi nehéz kérdést vet föl, mint amennyi lehetőséget nyit. Szóval, hogy az a világ, az egyébként a magyar, nem csak a magyar helyzetnek, hanem a világ, vagy az európai, a civilizációs helyzetnek azt a krízisét mutatja, hogy ma vidéken élni, a földből megélni, amit az Úristentől kaptunk, hiszen az Úré a föld és annak teljessége, az kifelé megy a divatból. Az egy sokkal nehezebb helyzet, mint egyébként a városokban alapvetően fogyasztói alapon az iparból, meg a modernizációból élni. És mi alapvetően, mi reformátusok egy vidéki egyház vagyunk, minden, ami a városokban van, most a mezővárosokat leszámítva, az egy köztes helyzet, azok nem a mi lelki gyökereink, és ez egy mentalitásbeli átállást is jelent. Tehát az, hogy a jövőnk az Úristen kegyelme nélkül kétséges, ez a Calvin térre, ránézek püspök helyettes úrra, ez még a fasorral is, ahol egy csodálatos virágzás van, gyümölcsök vannak, most egy több milliárdos templom, gyülekezeti ház, óvoda, iskola, talán egyszer még gimnázium is lesz, mindezzel együtt ott is kegyelemből van. ott is kegyelemből van, és mindenütt, sőt, talán még a Hold utcában is, hogyha jól gondolok a saját gyülekezetemre. Tehát az, hogy önállóak tudunk-e maradni, ráadásul ez egy rossz megfogalmazás, mert nem önállónak kell lenni, hanem együtt kell lenni. És ezért ez a tanácskozás, ez másokért is van, azokért is van, akik nincsenek itt, és akkor mondok még itt egy-két számot, azért, ami egy kicsit engem elszomorít, hogy együtt legyünk azokkal a gondokkal, amik az egyházunk közös gondjai. Én azt szoktam mondani, azt, hogy ha valaki Baranyában, egy pici kis ormánsági faluban, ahonnan elköltöztek az emberek, beköltözött a cigány népesség, eltemeti az utolsó református nénit, az legalább olyan fontos szolgálat, mint hogyha valaki a Kálvin téri templomot megtölti fiatal egyetemistákkal, és szól az evangélium. Az ugyanaz a szolgálat. Nem csak ugyanolyan fontos, az ugyanannak a szolgálatnak a két része. Az egyik ezt kapta, a másik meg azt. Az egyik ezt vállalta, a másik azt vállalta. Tehát nem önállóságra, hanem közösségi létre van szükségünk, hogy a gondjaikban is legyen a szigetekből kontinens. És hogyha megkérdezzük, hogy mit tehetünk egymásért, akkor ez az egyik legfontosabb dolog. És ezt kérem tőletek, mert ti eljöttetek. Ennek a bizalomnak az építése, ennek a bizalomnak az erősítése, az egy nagyon nagy kínszenvedés, hogy az, ami itt történik, mondjuk így a püspök főgondnoki kerületi vezetési szinten történik, az úgy jusson el hozzátok, hogy a közös agódást, a közös imádságot, meg a közös örömöt lássátok benne. Ne azt, hogy idézek az egyik levélből, örülök, hogy kaptunk egy ilyen levelet, nem mi kaptuk, hanem az Esperes úr küldte tovább, nem tekintem följelentésnek, hogy amit felülről ránk akarnak erőltetni, az élet idegen. Nem akarunk semmit rátok erőltetni, meg nem is felül vagyunk. Nagyon sokszor alul vagyunk, néha még magunk alatt is vagyunk, de veletek szeretnénk együtt lenni. Ez a dolognak a lényege. Tehát ez a fajta bizalomépítés, ebből a fajta bizalomépítésből jön ki az, hogy a gondjainkkal sem egyedül vagyunk, és nem is egyedül kell megoldani a gondjainkat. Tehát semmifajta megbélyezés nincs ebben a hívásban, de valami olyasmi, ami nem külső segítség akar lenni, hanem belső segítség akar lenni. Az Esperes testvéreket, meg a főgondok testvéreket talán 2 évvel ezelőtt kértük meg arra, hogy írják össze, hogy az egyházmegyéjükben hány olyan gyülekezet van, most akkor óvatosan fogalmazok, mi ezt mondtuk, hogy nehéz helyzetben levő, ahol vékony a jég, ahol a létfenntartás, és ez azért alapvetően arról szól, hogy tudom-e azt a személyi állományt, azt a szolgáló közösséget, amelyik ott van, tudom-e életbe tartani, bármikor beszakadhat, és ezen a vékony jégen táncol, ugye így szokta mondani a közmondás a gyülekezet, és akkor a 310 gyülekezetünkből 51 gyülekezetet neveztek meg így az Esperesek. Beküldtek egy listát. Mi ezt nem vizsgáltuk, mi nem kérdeztünk vissza, de mi tudjuk, hogy ott is vannak gondok, meg ezt minek tettétek bele. Tehát ebben ez egy ilyen bizalmi dolog volt, és most itt vagytok ebből az 51 gyülekezetből, 25 gyülekezet jött el. A fele az el se jött. De akik nem jöttek el, vannak olyan okok, amiket nem lehet orvosolni, de az, hogy 10 nem is válaszoltak. 3 levélre, hogy gyertek, segíteni akarunk, annyit nem írtak, hogy nincs rá szükségünk. Aki azt írta, hogy nincs rá szükségünk, az egy érdekes tanulmány, most nem akarok idézni ezekből a levelekből, mert én hálás vagyok azért is, hogyha valaki leírja azt, hogy ő úgy gondolja, hogy őt hagyják békén. Nem azért vagyok hálás, hogy ezt írja, hanem hogy ír. Hogy valamilyen módon kapcsolatba kerül velünk. Én megdöbbentőnek tartom, mikor egy 3 társegyházközség lelkipásztora azt írja, hogy mi jól el vagyunk, nem vagyunk rosszabbak, mint a többiek, ezt senki nem mondta. Egyik helyen 6 jönnek minden vasárnap a templomba, a másik helyen 12, a harmadik helyen is 12, hogyha ezt összeadjuk, akkor már meg vagyunk 30-an, mennyi olyan gyülekezet van, ahol még 30-an sincsenek a templomba. Így is meg lehet közelíteni a kérdést. De azért bízom benne, hogy nem ez az általános. Egy közösségnek a tagjaink, bízom benne, hogy érzitek a külső segítséget, Tolnába indítottunk egy nem túl jelentős, nem milliárdos programot, de azért oda szántunk valamivel több mint 200 millió forintot, hogy ezért apró dolgokat meg tudjunk oldani, hogy érezzétek a segítséget. És ha már Zoli is volt olyan bátor, hogy a pénzt szóba hozta, azt meg szeretném, ha tudnátok, hogy ha mi gyűjtünk a mi egyházunknak, és támogatást fogadunk el, meg ingatlanokat szerzünk, amikről mindenfajta újságból olvashattok, akkor egy, azt nem magunknak szerezzük, azzal tisztességesen bánunk, és azt pont azért szerezzük, hogy ne legyünk függőségbe mindenfajta kormányzati döntésekből, hanem egy olyan ingatlan portfóliónak az összeállításán dolgozunk, nagyon komolyan, főgondnok úrral együtt, aminek a jövedelméből aztán segíteni tudjuk a kisgyülekezeteket is, meg az intézményeket, és meg mindenkit, akinek erre szüksége van. És azt is szeretném, ha tudnátok, hogy semmifajta politikai elkötelezettséget ezért nem vállalunk, hanem a meggyőződésünk szerint döntünk. Akkor is, amikor választás van, meg akkor is, amikor nincs. Ez egy fontos dolog a pénzzel kapcsolatban, mert igen, abban a helyzetben vagyunk történetileg, erről főgondok úrnak nagyon pontos számai vannak, abban a helyzetben vagyunk, hogy a mi egyházunknak az a fajta önfenntartása, ami a második világháború előtt volt, az megszűnt. Azt mások kívülről szétverték, és azt 1990-ben nem sikerült összerakni. Én amikor, nem tudom, hogy szabad egyáltalán erre emlékezni, amikor miniszter voltam, kinéztem az ablakon a miniszteri szobából, és ott szembe az van kiírva, egy bérháznak a teteje, hogy országos református nyugdíj alap. Belvárosi bérházakat épített a Magyar Református Egyház, hogy annak a jövedelméből a lelkipásztorok nyugdíja meglegyen. Ezt a 19. századnak a végén már elindította egy Lónyai Menyhért, aki Duna melléki főgondnok volt, egyébként meg miniszterelnök, meg a Tudományos Akadémiának az elnöke. Így állt össze az egyháznak az önereje. Ezt verték szét, és ezt nem engedték helyreállítani annak idején, 35 évvel ezelőtt, amit abban az időszakban, amit úgy neveznek, hogy rendszerváltoztatás. Mi ebben a szükséghelyzetben próbáljuk meg úgy bővíteni az anyagi lehetőségeinket, hogy egyre kevésbé szoruljunk rá külső forrásokra. Mert abban a lelkipásztori levélben, amit idéztem, abban azt is egy kicsit nehezen olvastam, hogy egyébként az a lényeg, hogy jöjjön a hittampénz, azt jó lenne megemelni, mi azt kiemeli meg. Az nem kormányzati döntés, megemelni a hittampénzt. És bizony ez történt az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben, hogy a pedagógus bérekhez hozzá lehetett kötni a hitoktatónknak a bérét. Ma már, ha valaki annyi órát tanít, mint amit egy pedagógus tanít az iskolába, 20-24 óra között, akkor az egy önálló egzisztencia. Az egy aránylag tisztességes értelmiségi fizetés, vagy mondjuk így, hogy az értelmi fizetésének az alsó harmadába, de az már egy tanári fizetés, sőt egy kicsit még több is, mint hogyha ezt tanárként, és ebben is politika van természetesen, tanárként kapja. De azt ugye nem akarjuk, hogy a lelkipásztorunk az hitoktatásból éljen. Csak azért tartson 24 hittanórát egy héten, mert egyébként nincs meg a fizetése. És milyen jó, mert az állam odaadja, és akkor mellé jön még a jövedelem kiegészítés, ami bizony egy nagyon nehéz erkölcsi teher, hogy jó az nekünk, hogy ebből élünk. És hogyha nagy az infláció, akkor meg kérni kell, hogy ezt emeljék valamilyen módon. Tehát ezekről mi nem csak helyi szinteken, hanem a kerületnek a szintjén is gondolkodunk, és ilyen módon próbáljuk adni a segítséget, az építési segítséget is, a szolgálati autót is, a benzintámogatást is, így gondolkodunk a hitoktatásról, így próbáljuk a lelkipásztoroknak a továbbképzését segíteni, és a sok gyermekeseket meg különösen is támogatni, mert azt nem szeretnénk, hogy a lelkipásztorok úgy gondolják, hogy ha nincs mellékállásom, akár csak egy egyházi intézményben is, akkor a megélhetésem az nehézséget jelent. És akkor, ami a mai alkalomnak a célja, ennek a közös gondolkodásnak, ennek a közös imádságnak az erősítése, és hogy azt szeretném, ha éreznétek, hogy egy nagyobb közösségnek a részei vagytok. Én voltam egy komoly böjti alkalmon a nagy hét előtti héten, átgondolni részben az én saját lelki életemet is, a kerületünknek, az egyházunknak az életét, és nagyon megdöbentő volt nekem, hogy abban a testvéri közösségben azt mondta egy fiatalember, hogy számomra az egyház az csak a gyülekezetekben létezik. Az egyház a gyülekezeteiben él, de része az egyházmegye, meg az egyházkerület, ugyanúgy része az egyházunknak, meg az egyház életének. Tudom, hogy ezt nehéz sokszor érzékelni, nagyon nagynak tűnik a távolság, de a mai meghívás éppen a közelségről szól. Igen, és arról szól, hogy nézzünk szembe a helyzetünkkel. A szembenézés a helyzetünkkel az két dolgot jelent, erről majd fogunk hallani egy komoly előadást, az, hogy Isten elé állunk, de nem egyedül, hanem a társakkal együtt. Mi együtt állunk az Úristennek a kegyelmi király széke előtt, és együtt keressük azt, hogy mi a mi egyházunknak az útja, ami tovább vezet. Tehát ennélkül a szembenézés nélkül, Isten színe előtt való szembenézés nélkül a helyzetünkkel, a Calvin téren se tudunk előre jutni, a Károli Gáspár Református Egyetemen, amelyik az elmúlt néhány évben az egyetemi rangsorokban nagyon előre ment, az iskoláinkban se, ahol a református iskoláink ott vannak a legjobb iskolák között, az egyik legnagyobb a túljelenkezés. Most a zsinaton hallottuk azt, és ezt az örömhírt azért tovább szeretném adni, hogy az elmúlt évek történései után 10 000-rel többen jelentkeztek hittanra, református hittanra, mint előtte. 3 évvel ezelőtt voltunk, 130 000 gyereket irattak be református hittanra. 130 000 gyereket. Tavaly előtt 150 000-en voltunk, most pedig 160 000-en vannak. 160 000 evangéliumi találkozásnak a lehetősége. Ez az, amikor az Úristen kaput nyit, annak ellenére, hogy. Annak ellenére, mégis, annak ellenére, amik történtek, a szülők azt gondolják, hogy mégis református hittanra irattam a gyereket. És a legnagyobb örömünk, ezek ugyan számok, de mégiscsak, hogy a teológiára 20 év óta nem jelentkeztek ennyien, mint idén. 40 fiatal gondolta azt, mondom, 2021-ben 12. 22-ben 12-en jelentkeztek, 23-ban jelentkeztek, 21 néhányan, vannak itt egykori szeniorok, meg diákvezetők, akik ezt jobban tudják, 24-ben jelentkeztek 32-en, és most 40-en jelentkeztek Budapestre, mert itt akarnak tanulni. Hát, hogy az a toborzás, amit elindítottunk, az úgy tűnik, hogy mégiscsak valamilyen módon megszólítja a fiatalokat, és azt mondják, hogy itt egy olyan légkörrel, lelki légkörrel találkoztak, a teológus diákok szervezik az ifjúsági napot, és elmondják, hogy milyen jó lelkipásztornak lenni, és ők is erre készülnek, hogy ez őket pluszban még az elhívásuk mellett megszólította. És ennek lehet így, úgy gondolom, együtt örülni. Ez egy lelki út, amit nekünk együtt kell bejárnunk, hogy együtt találjunk rá arra az erőre, ami bennünket külön is megtart, de nem jobb, ha együtt tart meg bennünket. Mi ezt szeretnénk ezzel a mai találkozóval érzékeltetni, és akkor el is mondom, nem tudom, a programot megkapták, de nagyjából mire lehet számítani, most meghallgatunk egy fél órás, ki is van osztva, akkor megnézik, akkor most Esztergáli előd Gábor következik, aki majd talán mond magára is valamit, annyit hagy mondjak, hogy Csömörön egy igazi plántálásnak, egy valóban nagy kormányzati segítséget kapó gyülekezet, ahol egy gyönyörű gyülekezeti központ, új templom van, de ők ezt nem csak lelki tartalommal, hanem az anyagi erősödésben is megtöltik, lehet mondani, persze Budapest könnyékén könnyű, akik elköltöznek Tolnából, meg Szatmárból, meg Borsodból, azok Csömörre mennek mind, és Esztergáli Erőd és a presbitérium összegyűjti őket, de az, hogy közben arról gondolkodik Erőd egyébként egy tudományos munkának a részeként is, hogy mit is jelent szembenézni a helyzetünkkel, egy gyülekezetnek a, mondjuk így, hogy a szakma eszközeivel is fölmérni a helyzetét, azon meg nekünk segít mindannyiunknak, úgyhogy Isten hozott közénk, tiéd a szó, parancsolj.